Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt föláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust. Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát? Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal. Menjetek a városba, találkoztok ott egy emberrel, aki vizes korsót visz. Kövessétek őt, azután ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának. A mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom. Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett tágas emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik, és mindannyian ittak belőle. Ő pedig így szólt. Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom Isten országában. Ezután zsoltárt énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ezek az evangélium igéi. Olyan nagyon ismerjük azokat az egymásba fonódó szavakat, ahogyan Jézus fogja a kenyeret, és aztán odaadja a tanítványainak, és ahogyan fogja a kelyhet, és oda nyújtja azt a barátainak. És tulajdonképpen akármennyire is ismerősek ezek a kifejezések, mégiscsak nagyon sokat mondók, hogy kezébe veszi a kenyeret. Lehetne másképpen is mondhatná azt, hogy hát vegyetek mindannyian. De nem azt mondja, hogy vegyetek mindannyian, vagy adjatok, legyetek szívesek nekem is egy darabot. Kezébe veszi a kenyeret. Azután hálát mond, azután megtöri, azután szétosztja. Azután fölszólítja a tanítványokat, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És az az összefüggés, amiben lejátszódik, ugyanúgy tele van szabad cselekvéssel. Hát a tanítványok is így kérdezik a mestert. Mester, mondd meg, hogy hol készítsük el neked, nekünk a húsvéti lakomát. Na akkor menjetek el ide és ide, ott találkoztok valakivel, kérdezzétek meg tőle. Tulajdonképpen mindaz, ami a mai szentmise elején a kezdő könyörgésben elhangzott, hogy ez a szentség, amelyben visszaemlékezünk az Úr kínszenvedésére, hogy az ő kínszenvedésének emlékét hagyta ránk ebben a szentségben. Ugye így imádkoztuk? Ez pontosan így van, de ennél sokkal többről van szó. Mert itt nem egyszerűen csak a kínszenvedésről való megemlékezés az, ami miatt összejöttünk, hanem éppenséggel, hogy azt mondja nekünk Jézus, ezt csináljátok, ezt cselekedjétek, és a cselekvésnek számunkra az egyik erőforrása és kiinduló pontja az, hogy visszaemlékszünk arra, hogyan Jézus maga cselekedett. Egyrészt, hogy cselekedett, és hogyan cselekedett, és kikért cselekedett, és az miféle minőség volt, ahogyan ő értünk tette, amit tett. Erről szeretnék beszélni, hogy ahogyan bennünk van az, hogy fogjuk azt a pici darab kenyeret, vagy esetleg a kelyhelyből tudunk részesedni, hogy azt mennyire valami szabad, tudatos, aktív cselekvés előzi meg, kezébe veszi, megtöri, hálát ad, odaadja, felszólítja őket, majd pedig Zsoltárt énekelve kimennek az olajfák hegyére, hogy itt mennyire többről van szó, mint hogy valaki egyszerűen csak szenved, vagy hogy főleg, amiről gyakran ejtünk szót, hogy Jézus nem áldozat, hanem áldozatot hoz, és hogy a kettő közt minőségi különbség van. Erről szeretnék most beszélni. Mégpedig pontosan ebben a megközelítésben. Mi történik valamikor, amikor valakivel kapcsolatban azt mondjuk, hogy áldozat, vagy áldozat lett, vagy áldozattá vált, és hogy Jézusról mennyire nem mondhatjuk el azt, hogy ő áldozat, vagy hogy áldozattá vált volna, vagy áldozat lett volna, hanem azt mondhatjuk el, ahogyan ránk hagyta a nagypénteki önátadását, pontosan az történt, hogy kezébe vette, hogy hálát adott, hogy odaadta, hogy megtörte, és erről szeretnék szólni. Az első gondolat az így szól, hogy az áldozattól valamit elvesznek, valamit megtagadnak. De Jézustól nem elvették és nem megtagadták tőle, hanem odaadta. Éppen erre emlékezünk, hogy odaadta. Ott a húsvéti vacsorán is odaadta, és aztán a kereszten is odaadja, és aztán a lelkét is kileheli, vagyis hogy odaadja. Hogy milyen érdekes a mi világunk, hogy ismerjük azt az erőt és hatalmat, amivel oda megyek valakihez, vagy oda megyünk valakikhez, és elvesszük tőle. És minthogyha a világ arra készítene föl bennünket, hogy hogy legyünk erősek és hatalmasak, hogyha úgy akarjuk, akkor oda menjünk valakihez, és elvegyük tőle. És hogy ennél van egy sokkal nagyobb hatalom. Mikor elég erősek vagyunk, és elég szabadok ahhoz, hogy oda megyünk valakihez, és odaadjuk neki. Az egy sokkal nagyobb hatalom, és sokkal nagyobb erő. Hogy éppenséggel az van most a világ homlokterében, hogy hogyan tudok legyőzni valakit, és elvenni tőle valamit. A Úr napja pedig azt tárja föl, hogy mit jelent az, hogy legyőzöm saját magamat, hogy képes vagyok kézbe venni magamat, mert azt mondja, ez az én testem. Kézbe veszi saját magát, és tartja saját magát, és átadja saját magát. Hogy hogyan lehetséges az, hogy a szó legnemesebb értelmében legyőzzem magam, és az ön legyőzés és az ön átadás révén oda adjak neked valamit. De ez az igazi nagy szabadság, ez az igazi nagy hatalom, hogy elég szabad vagyok ahhoz, hogy oda menve, legyőzve saját magamat adjak neked. Ez az első gondolat. Aztán a második, hogy valaki áldozat, akkor vele szemben valami igazságtalan dolog történik. Sokszor valami fölháborítóan igazságtalan, valami rettenetesen igazságtalan, valami égbe kiáltóan igazságtalan. De itt ennél sokkal több történt. Mi nem 2000 év óta egy igazságtalanságról emlékezünk meg, és aztán szomorúan egymásra nézünk, és azt mondjuk, hát ez a világ, azóta se lett jobb. Milyen szörnyű embernek lenni. Hanem éppenséggel azt látjuk abban, hogy Jézus kézbe veszi, és hálát ad, és megtör, és odaadja, és felszólít bennünket, majd kivonulnak, és énekelnek, hogy ebben az történik, hogy valakinek van hatalma és ereje arra, hogy irgalmas legyen. Itt nem az igazságtalanságról emlékezünk meg önmagában, miközben nem tagadjuk, hogy igazságtalanság történt. Ahogyan Jézus sem fullad bele abba, hogy mekkora igazságtalanság ez velem szemben, hanem hogy most történik meg a ti megváltásotok, vagyis az irgalomnak a hatása, és az irgalomnak a gyönyörűsége, mert egyébként a könyörgésben azt is mondtuk, hogy a megváltásnak a gyümölcseit szüntelenül tapasztaljuk. Nem arról van tehát önmagában is kizárólag szó, hogy igazságtalanság történik, ez is történik, igen. De ahogyan Jézus azt odaadja, most ahogyan az életét átnyújtja, és a többi nem akarom mindig a szó füzért mondani, abban az van benne, hogy az irgalmasság hogyan nyilatkozik meg és jelenik meg. Aztán újból és újból visszatérek ide arra a könyvre, aminek ez volt a címe, hogy miért történnek jó emberekkel rossz dolgok. Nem tudok nem nem is tudom, picit bosszús lenni emiatt, hogy ez egy milyen értelmetlen kérdés. Hogy nem ez az érdekes, hogy miért történnek jó emberekkel rossz dolgok, hanem hogy amikor jó emberekkel rossz dolgok történnek, miért maradnak jók és igazak. Ez az igazán érdekes. Hogy hogyan tudom úgy kézbe venni az életem, hogy amikor rossz dolgok történnek velem, akkor sem ejtem ki saját magamat a saját kezemből, hogy akkor sem hagyok abba, nem hagyom abba, és nem hagyok azzal föl, hogy oda ajándékozzak valamit, hogy ennek a szabadságának, és ennek a cselekvő képességnek a szépségét nem adom föl. Hát ez a második gondolat. Aztán a következő, amikor valaki áldozat lesz, abban mindig benne van az is, hogy valaki vagy valakik az ő emberi méltóságát nem tisztelik. Ezzel szemben itt nem csak ez történik, hogy Jézus emberi méltóságával nem törődnek, mert valóban így van. Sőt, arról már ne is beszéljünk, hogy az Isten tiszteletével hogy vagyunk akkor, amikor Krisztus keresztre feszítik. De hogy itt nem csak erről van szó, hogy valakinek az emberi méltóságát megtagadják, hanem ahogyan Krisztus saját maga ezt látja, itt arról van szó, hogy milyen döbbenetesen megjelenik itt valakinek a nagysága, valakinek a küldetése, valaminek a kinyilatkoztatása. Azt is mondhatnám, hogy éppenséggel a kereszten megjelenik Istennek a méltósága, az elvehetetlen méltósága, az embernek a méltósága. Mert hogy Jézus a saját kereszt áldozatát, önátadását így értelmezi. És milyen érdekes az, ahogyan a középkorban elkezdik Krisztust ábrázolni, és a kereszten egy trónon ülő valakit látunk. Zseniális megértése annak, hogy mennyivel több történik itt, mint ami valóban történik is, hogy valakinek az emberi méltóságával nem törődnek. Hogy itt ennél sokkal több történik, Istent látjuk a trónján. És akkor Krisztust elkezdik úgy ábrázolni, hogy ő nem egyszerűen csak kínhalált szenved, mert hogy azt szenved. De egyébként pedig ezen keresztül és ez által történik annál valami sokkal több. Ez pedig, hogy Isten föltárja a maga méltóságát. Ahogyan képes megőrizni a méltóságát akkor is, amikor vele méltatlanul bánnak. És ezzel föltárja számunkra azt, hogy az emberi méltóság az Isten által adott és el nem vehető. Az egyik ember a másik embertől a méltóságát nem tudja elvenni. És amikor ránézünk a keresztre, és megcselekedjük azt, amire Jézus mondta, hogy cselekedjétek meg, akkor tulajdonképpen újból és újból kijelentjük, hogy az Isten adta méltóságunkról tudunk. És magunkra is, és a másik emberre is így akarunk tekinteni. Aztán a harmadik, a negyedik, hogy amikor valaki áldozat lesz, az azt is jelenti, hogy ő vele valami nagyon embertelen dolog történik. Így szoktuk mondani joggal, valami embertelen. De amikor Jézus azt mondja, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ebben az van benne, hogy itt nem csak valami embertelen dolog történik, mert hogy az is történik, hanem valami isteni dolog is történik. Valami így, talán ezt a kifejezést használnám, valamilyen istenes dolog történik. Milyen megrendítő ez, ahogyan avatatlan szemmel ránézek, és azt mondom, ez embertelen. Egy kisgyerek megtörtént a templomba, hosszan nézte Krisztust a kereszten. És aztán oda ment az anyukájához, és azt mondja, anya, anya, miért bántják ezt a bácsit? De mennyire jogos kérdés, és mennyire nem könnyű elmondani, hogy amikor ezt a feszületet látjuk, akkor nem csak valami embertelen dolgot látunk, hanem valami istenes eseményt, valami isteneset. És hogy ezért, amikor valaki áldozatot hoz, akkor valami istenes dolog történik. Amikor valaki áldozat lesz, akkor embertelen dolog történik. És amikor valaki áldozatot hoz, akkor valami istenes dolog. Milyen nagy a különbség. És aztán a záró gondolat, amikor valaki áldozattá válik, akkor erre joggal azt mondjuk, ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Hogy ilyennek egyetlen emberrel sem volna szabad megtörténnie, és tulajdonképpen Jézusra vonatkozóan is mondhatnánk ezt. Nem, ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Ha mi csak egy kicsit is az emberségünkben vagyunk, nem lett volna szabad megtörténnie. És miközben ezt mondjuk, nem azért jövünk el ide, hogy visszaemlékezzünk arra, hogy ilyennek nem szabad történnie, mert ennek is meg lenne a létjogosultsága. Hanem sokkal inkább, hogy végre ezt valaki megtette értünk. Az egyik oldalon ez van, ennek nem volna szabad megtörténnie. És amikor a megváltásra gondolunk, azt mondjuk, végre, hogy elérkezett az idő, hogy beteljesedett az idő, mert Jézus maga is ezt mondja, hogy beteljesedett, és végre Isten ezt megtette értünk. Na ezért érdemes összejönni, hogy Isten ezt megtette értünk, és mi ezt tudjuk. Jézus tehát nem áldozat, hanem áldozatot hoz. És nem azt mondja, hogy egyszerűen csak emlékezzünk meg erről, hanem azt mondja, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És tulajdonképpen mi ebben a cselekvésben vagyunk azért, mert a Mester azt mondja, hogy kezébe vette, és aztán hálát adott, és megtörte, és odaadta, és felszólította őket, majd kiment velük együtt, és énekeltek. És mi ebben az áramlásban vagyunk. És az záró gondolat így szól, mindez pedig azért is lehetséges, mert amikor nem csak azt látjuk, hogy ennek nem lett volna szabad megtörténnie, vagy hogy valami embertelen dolog történt, hanem azt, hogy valaki a saját szívén és lelkén keresztül, az önátadás révén azt tudta mondani, hogy szeretnék teret engedni magamban a nálam többnek, hogy ez a nálam több általam és rajtam keresztül meg tudjon jelenni. És ahhoz, hogy valaki teret engedjen magában a nála többnél, ebben mindig van valamiféle halálszerű. Mindig van. Azt úgy mondják a lelki írók, ez az én halálát jelenti. Szimbolikusan beszélnek. Vagyis, amikor az önátadás révén a nálam több meg tud nyilatkozni, abban mindig van valami, amire azt mondom, most megengedem, hogy ő ne nyilatkozzék meg, hanem hogy rajta keresztül nyilatkozzon meg valami több. És ez az, amire tulajdonképpen már Pünkösd óta egészen nyilvánvalóan, egészen világosan tudunk utalni. Vagyis, hogy a Szentlélek eltölt bennünket, és rajtunk keresztül megnyilatkozik. És végül is, ha az ember valamit tehet ezen a földön, amiért érdemes embernek lenni, az az, hogy a Szentlélek rajtunk keresztül megnyilatkozik. És így ér össze két dolog. Az egyik, hogy kezébe vette, hogy hálát adott, hogy megtörte, hogy odaadta nekik, és felszólította őket, és aztán kimentek, és énekeltek. De mindez nem egyszerűen arról szól, hogy ők ezt csinálták, hanem arról, hogy engedték, hogy a Szentlélek őket eltöltse, és rajtuk keresztül történhessen általuk valami. Tulajdonképpen ezt lehetne mondani. Rajtunk keresztül általunk történhessen valami, ami több, mint mi. Ennek a beszédnek itt van vége.